Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is megerősítette elkötelezettségét a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés bővítése mellett. Mindkét ország határozottan fellép a terrorizmus ellen és a béke érdekében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Abu Dhabiban. Szijjártó Péter arról számolt be, dinamikusan fejlődnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, tavaly a kereskedelmi forgalom már elérte a $500 milliárd. Emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban voltak kísérletek egy nagy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács között, azonban ezek végül kudarcba fulladtak. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezette. A hazai energiabiztonság unió szinten kiemelkedő, hangoztatta az energetikáját és klímapolitikáját felelős államtitkár. A folyamatos ellátás mellett Európa legalacsonyabb áram és gázárait garantálja a kormány a magyar családok számára, tette hozzá Steiner Attila. Jászberényben beszélt, ahol egy okos gáznyomás szabályozó állomást adtak át. Ez egy pilot program, ha beválik, a megoldás az egész ország területén elterjedhet. Már több mint 4600 tanár bére magasabb 1 millió forintnál a tankerületi iskolákban, közölt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A legmagasabb igazgatói bér 1 millió 742 ezer forint, ismertette Rétvári Bence. A tavalyi átlagosan 32,2 és az idei 21,2%-os béremeléssel a tanárok és óvodapedagógusok átlagos fizetése 844 ezer forintra emelkedik. Tavalyhoz képest kétszer annyian, csaknem 2000-en nyerték el a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat az idei évben, nyilatkozta Nagyvarka Zsófia az MT-nek. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint az idei pályázat támogatására több mint 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre. A cél a tehetséggondozásban részvevő pedagógusok szakmai elismerése, valamint ilyen tevékenységük ösztönzése. Élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek, jelentette ki az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a 7. vándortábor konferencián, ahol arról is beszélt, csütörtök estétől lehet jelentkezni idén. Révész Máriusz elmondta, már a 9. idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshellyel. Kifejtette, hogy a várható élettartamunk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10%-a a mozgásszegény életmód következménye. Az alanyi adómentesség idei választásáról január 1-i visszamenőleges hatállyal február 28-áig lehet nyilatkozni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Az adómentesség választhatóságának felső határa évi 12-ről 18 millió forintra nőtt. A NAV kiemelte, nyilatkozni legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet. A már most is e-adózási forma hatálya alá tartozó több mint 830 ezer kisvállalkozónak nincs teendője. Elismerést kaptak az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, ismertette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 986 helyről juttatnak ezüst jodidot a felhőkbe, az erre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárdot jelent. Az ország 2024. évi legjobb generátorkezelője Varga Adrien lett Borsodabó-Üzemplén vármegyéből. Forgalmi rekord született tavaly a balatoni hajózási ZRT járatain. Több mint 2 millió 300 ezeren utaztak a Baharttal, ami 178 ezerrel több, mint az utóbbi évtizedek rekordforgalmát bonyolító 2023-as adat. Ehhez hozzájárult a flottafejlesztés is, az új kompok és katamaránok. Ünnepélyes keretek között Guinness rekord tanúsítványt kapott a Nemzeti Összetartozás hídja Sátoraljóhelyen, amely 723 méterével a világ leghosszabb fesztávolságú gyalogos függő hídja lett. Szamosvölgyi Péter, a zempléni város polgármestere elmondta, a tavaly június 4-én átadott hídon több mint 300 ezer látogatót fogadtak az év végéig. Donald Trump rendeletet írt alá a 19 év alatti gyermeknek minősülő fiatalok nem változtató beavatkozásainak korlátozásáról. A dokumentumból kiderül, az intézkedés mind a gyógyszeres, így hormonkezelésekre, mind a sebészeti eljárásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok politikája az lesz, hogy nem finanszíroz, szponzorál, népszerűsít, valamint nem segíti elő és támogat úgynevezett nemváltást a gyerekek esetében, olvasható az elnöki rendeletben. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet északkeleten akár több helyen is tartósabban megmaradhat napközben. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Jézus Izraelnek megvalósult reménye. A pápa az amerikai szociális szolgálatok vezetőinek, legyetek a jövő főszereplői. A mesterséges intelligencia jó lehetőség, de félő, hogy az ember a gépek rabszolgájává válik.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus Izraelnek megvalósult reménye. A Szent Atya Jézus Krisztus, ami reménységünk címmel megkezdett, Jézus gyermekség történetéről szóló katekézis sorozatának harmadik témája a Józsefnek adott ígéret, akit Jézusnak nevezel. Ferenc pápa a Máté evangéliumot elemezve Jézus születésének Szent Józsefi szálát olvasta és megállapította, hogy Mária jegyesének, az igaz Józsefnek magatartása révén valósult meg az ígéret, és Jézus Krisztusban lett teljessé Izrael reménye.
Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini, raccontato dai Vangeli dell'infanzia.
Ma tovább folytatjuk az evangéliumi elbeszélések alapján Jézus szemlélését a gyermekség történetének misztériumában. Kezdte katekézisét a pápa. Ha Lukács evangéliumon ezt az anya Szűz Mária szemszögéből teszi, akkor Máté evangéliuma inkább Józsefnek a táblatába helyezkedik, aki magára veszi Jézus törvényes apaságát, és ezzel beújítja őt Jessze törzsébe, és összekapcsolja azt a Dávidnak tett ígérettel. Jézus ugyanis Izrael reménysége, amely megvalósul. A Dávidnak ígért utód révén nyer áldást az ő háza mindörökké. Ő a Jessze törzsén kelt hajtás, az igaz sarj, amely arra rendeltetett, hogy igaz királyként uralkodjon. József Mária jegyeseként lép színre Máté evangéliumában. A zsidók számára az eljegyzés valódi jogi kötelék volt, amely előkészítette a házasság megünneplésére, amit körülbelül egy évvel később tartottak. Ekkor került át az asszony az apa felügyelete alól a férj oltalmába, akinek házába költözött, és így tette magát készé az anyaság ajándékának befogadására. József pontosan ebben a jegyesi időszakban fedezi fel Mária áldott állapotát, és így az ő szeretete komoly próbatétel elé kerül. Egy ilyen helyzetben, amely az eljegyzés felbontásához vezetett volna, a törvény két lehetséges megoldást kínált. egy közjogi aktust, mint például az asszonytörvényszék elé idézését, vagy egy magánkeresetet, vagyis egy vállólevél átadását az asszonynak. Máté evangéliuma Józsefet igaz embernek nevezni, aki az Úr törvénye szerint él, és élete minden döntését benne hozza meg.
Seguendo pertanto la parola di Dio, Giuseppe agisce ponderatamente, non si lascia sopraffare da sentimenti istintivi.
Ezért, Isten igéjét követve, József megfontoltan cselekszik. Nem engedi, hogy ösztönös érzések kerítsék hatalmába, és nem fél attól sem, hogy Máriát befogadja otthonába, hanem az isteni bölcsesség vezetését választja. Úgy dönt, hogy csendben, feltűnés nélkül válik el Máriától. Ebben áll József bölcsessége, amely lehetővé teszi számára, hogy ne hibázzon, és hogy nyitott és engedelmes legyen az Úr szava iránt. Így módon a názáreti József esete felidézi egy másik Józsefnek, Jákob fiának a példáját, akit az álmok urának neveztek, akit apja annyira szeretett, testvérei pedig annyira gyűlöltek, és akit Isten felmagasztalt azzal, hogy a fáraó udvarába ültette. Nos tehát, miről is álmodik ez a názáreti József? Kérdezte a Szentatya. Arról a csodáról álmodik, amelyet Isten művel Mária életében, és arról a csodáról is, amelyet Isten az ő saját életében tesz. Vagyis egy olyan apaságot vállalni, amely képes megőrizni, megóvni és továbbadni az anyagi és szellemi örökséget. Jegyesének méhe Isten ígéretétől terhes, egy olyan ígérettel, amely olyan nevet visel, amelyben mindenkinek megadatik az üdvösség bizonyossága. Álmában József ezeket a szavakat hallja. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Ezzel a kinyilatkoztatással szemben József már nem kér további bizonyítékot, hanem bízik. József bízik Istenben. Elfogadja Isten álmát saját és jegyese életéről. Így azoknak a kegyelmében lép be, akik tudják, hogyan kell hittel, reménnyel és szeretettel megélni az Isten ígéretet, hangsúlyozta a pápa.
Giuseppe in tutto questo non preferisce parola, ma crede. Spera e ama.
József mindebben az egész történet során egyetlen szót sem szól, hanem csak hisz, remél és szeret. Nem üres szavakkal, hanem konkrét tényekkel fejezi ki magát. Azoknak a nemzetségéhez tartozik, akiket Jakab apostol úgy nevez, mint akik az igét gyakorlatba ültetik. Tettek ki, testé, életté alakítva azt. József bízik Istenben és engedelmeskedik. Belső ébessége Isten iránt spontán engedelmességgé válik, írjezett a Szentatya 16. Benedek pápa Jézus gyermekség története című könyvéből. Testvéreim, kérjük mi is az Úr kegyelmét, hogy többet hallgassunk, mint beszélünk, hogy megálmodjuk Isten álmait és felelősséggel fogadjuk Krisztust, aki keresztségünk pillanatától kezdve él és növekszik életünkben. Köszönöm, zárta beszédét a Szentatya. A katekézis követő köszöntése során Ferenc pápa üdvözölte a kínai nyelven beszélő embereket. Kedves testvéreim, Kelet-Ázsiában és a világ különböző részein ma családok milliói ünneplik a Hold új évet, amely alkalmat ad a családi kapcsolatok és barátságok nagyobb intenzitással való megélésére.
Con gli auguri per il nuovo anno giunga a tutti voi la mia benedizione, mentre invoco per ciascuno di voi dal Signore pace, serenità e salute.
A legjobbakat kívánom az új évre, jusson el áldásom mindnyájatokhoz, miközben mindenkinek békét, nyugalmat és egészséget kérek az Úrtól.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa az amerikai szociális szolgálatok vezetőinek. Legyetek a jövő főszereplői. A szent év lehetőség arra, hogy a remény megszervezésének kihívását a lelkipásztori misszió középpontjába helyezzük, írja Ferenc pápa az Egyesült Államokbeli katolikus szociális szolgálatoknak küldött üzenetében. Az évente megrendezésre kerülő találkozót az USA püspöki konferenciájának igazságosság és béketitkársága szervezi, együttműködve az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciájának 10 másik részlegével, valamint 20 nemzeti katolikus szervezettel. Az idei tanácskozás témája a remény misszionáriusai, az igazságosság szószólói. Ferenc pápa a résztvevőkhöz intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy az egyház lelkipásztori küldetése olyan egyházat igényel, amely előre halad, és képes szavakkal és tettekkel fenntartani azt a reményt, amellyel mindig is oly sok család érkezett ezekre az áldott területekre. A pápa ezután reményét fejezi ki, hogy a katolikus szociális szolgálatok az egység jelévé válnak, hogy a megbékélés, a befogadás és a testvériség hídjait építsék. Ez egy kihívás, amelyről azonban tudja, hogy képesek lesznek megbirkózni vele, mert, mint kifejtette, mindannyian nagyon keményen dolgoztok azért, hogy felismerjétek Jézus Krisztust a leginkább rászorulókban, a kirekesztettekben, a leselejtezettekben, a szegényekben, a migránsokban. Miután elismeréssel szól az USA katolikus egyházáról, amiért az elvont elképzelések helyett a konkrét valóságra összpontosít, Ferenc pápa elismeri a szociális szolgálatok vezetőinek szolgálatát, amely lehetővé teszi az olyan társadalmi párbeszédet, amely meghallgatja és beszélget a szegényekkel, mindig a közjó szolgálatában. Arra buzdítja őket, hogy ne féljenek a történelem főszereplőivé válni, figyelmeztetve, hogy ha nem mozdítjuk elő a társadalmi igazságosságot, nem tudjuk garantálni minden ember méltóságát, aki erre a világra születik, minden bizakodó fiatal méltóságát, aki belép Amerikába. Ezután a tanácskozáson résztvevő fiatalokhoz fordulva megismétli intését. Ne hagyjátok, hogy megfosszanak benneteket a reménytől. Emlékezteti őket arra, hogy kulcsfontosságúak ennek a földet megrázó, darabokban vívott háborúnak a befejezésében. Végezetül Ferenc pápa arra buzdítja a katolikus szociális szolgálatok tanácskozásának minden résztvevőjét, hogy legyen bátorságuk továbbra is a remény zarándokainak lenni, mint őseik voltak.
A mesterséges intelligencia jó lehetőség, de félő, hogy az ember a gépek rabszolgájává válik. A Hittani Dikasztérium, valamint a Kultúra és Nevelés Dikasztérium közös jegyzéket adott ki a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia kapcsolatáról, mely leszögezi: a mesterséges intelligencia nem az intelligencia mesterséges formája, hanem annak egyik terméke. A dokumentum rámutat a benne rejlő lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a nevelés, a gazdaság, a foglalkoztatás, az egészségügy, az emberi és a nemzetközi kapcsolatok terén és a háborús helyzetekben felmerülhetnek. Antiqua et nova, régi és új. Ezt a címet viseli a dokumentum, mely Ferenc pápa eddigi megnyilatkozásaira épít a mesterséges és az emberi intelligencia összefüggésében. A két vatikáni dikasztérium által közösen megfogalmazott jegyzék nem csak azoknak szól, akik a hitre való neveléssel és annak átadásával foglalkoznak, hanem azoknak is, akik a tudományos és technológiai fejlődést az emberi személy és a közjó szolgálatába kívánják állítani. A dokumentum 117 pontban világít rá a mesterséges intelligencia fejlődésében rejlő lehetőségekre és kihívásokra. Ami a háborús felhasználást illeti, figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia bevonása óriási kockázattal járhat, kikerülhet az irányítás az ember kezéből, felgyorsíthatja a fegyverkezést, ami súlyosan sérti az emberi jogokat. A jegyzék a mesterséges intelligencia veszélyei mellett a fejlődésre is kitér, sőt, bátorítja azt, mint az Istennel való emberi együttműködés részét. Az újítások hatása azonban kiszámíthatatlan, és ez aggodalomra ad okot. Ami az emberi és a mesterséges intelligencia megkülönböztetését illeti, A dokumentum félrevezetőnek tartja az intelligencia elnevezést a mesterséges intelligenciára vonatkoztatva. Nem az intelligencia mesterséges formájáról van ugyanis szó, hanem annak egyik termékéről. És mint minden ember által alkotott dolog, a mesterséges intelligencia is egyaránt használható pozitív vagy negatív célokra. Fontos újításokat készíthet elő, de súlyosbíthatja is a diszkriminációt, a szegénységet, a digitális szakadékot, a társadalmi egyenlőtlenségeket. Etikai aggodalmakat vet föl, hogy a mesterséges intelligencia főbb alkalmazásait néhány nagyvállalat tartja kezében, így pedig ez a technológia könnyen személyes vagy céges nyereség eszközévé válhat. Ami a háborút illeti, a vatikáni megnyilatkozás kiemeli, hogy súlyos etikai aggodalomra ad okot az önműködő és halálos fegyverek rendszere, mely közvetlen emberi beavatkozás nélkül képes kijelölni és megtámadni célpontokat. A pápa ezért óvaint ezek használatától, mivel komoly fenyegetést jelentenek az emberiség vagy egész térségek túlélésére. Ezek a technológiák ellenőrizhetetlen pusztító hatalmat adnak a háborúhoz, ami sok ártatlan civilre sújt le, a gyermekeket sem kímélve. Az emberi kapcsolatok terén az Antiqua et Nova dokumentum megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia káros elszigetelődéshez vezethet. A mesterséges intelligencia emberi jelleggel való felruházása gondot okoz a gyermekek fejlődésében. A személyként való bemutatása pedig súlyos etikai vétek, ha azt család célokra használják. Hasonlóképpen a mesterséges intelligencia megtévesztő használata a nevelés, az emberi kapcsolatok, a szexualitás terén erkölcstelen és éber odafigyelést igényel. Ugyanilyen óvatosságra van szükség gazdasági pénzügyi téren. A foglalkoztatási szektorban a mesterséges intelligencia hozzásegíthet a szakértelem és a termelékenység növeléséhez, ugyanakkor le is értékelheti a dolgozókat, mert automatizált ellenőrzés alá vonja őket, merev és ismétlődő feladatokat bízva rájuk. Nagy teret szentel a dokumentum az egészségügynek, tekintve, hogy a mesterséges intelligencia óriási alkalmazási lehetőségeket kínál az orvostudományban. Ha azonban ez az orvos-beteg kapcsolat helyébe lépne, akkor tovább rontaná a magányt, ami a betegségek gyakori velejárója. Kerülendő a gazdagok orvoslásának erősítése, ahol a tehetős személyek élvezhetik a modern eszközök jótékony hatását, míg mások az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem jutnak hozzá. A nevelés területén is kockázatokat rejt magában a mesterséges intelligencia nem megfelelő használata. Kellő óvatossággal alkalmazva segíthet az oktatáshoz való jobb hozzáférés biztosításában, közvetlen visszajelzéseket ad a diákoknak. A gond az, hogy sok program válaszadásra korlátozódik, ahelyett, hogy a tanulókat kutatásra ösztönözné, vagy hogy ők maguk írjanak szövegeket. Ez pedig nem fejleszti a kritikai gondolkodást. Arról nem szólva, hogy egyes programok torz vagy szándékosan téves információkat generálhatnak. Az álhírekkel kapcsolatban a vatikáni dokumentum fontos veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben a mesterséges intelligenciát arra használják, hogy manipulált tartalmakat és hamis információkat gyártsanak, melyeket aztán megtévesztés és károkozás céljából terjesztenek. Mindig ellenőrizni kell a valóság tartalmát a terjeszteni kívánt információknak. Kerülni kell olyan szavak vagy képek megosztását, amelyek lealacsonyítják az embert. Ki kell zárni mindazt, ami gyűlöletet és intoleranciát kelt, vagy lebecsüli az emberi szexualitást. A magánélet és a kontroll témakörében a jegyzék kiemeli, hogy bizonyos típusú adatok magát a lelkiismeretet is érinthetik, és fennáll a veszélye annak, hogy minden egy meglesni való látványossággá válik. A digitális felügyeletet arra is használhatják, hogy ellenőrizzék a hívők életét vagy hitük kifejezését. A teremtett világra nézve ígéretesnek tűnnek a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a közös otthonunkkal való kapcsolatunk javításában. Jelenlegi modelljei azonban nagy mennyiségű energia és víz felhasználását igénylik, jelentős széndioxid kibocsátással járnak, és intenzíven fogyasztják az erőforrásokat. A vatikáni dokumentum végül arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az ember saját művének rabszolgájává válik. Ehelyett a mesterséges intelligenciát csak az emberi intelligenciát kiegészítő eszközként kellene hasznosítani, nem pedig helyettesíteni annak gazdagságát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival arról elmélkedik, hogy hogyan szólítják meg a keresztények Istent.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben az imádságról kezdtünk el beszélgetni. Megállapítottuk, hogy az imádság nem más, mint párbeszéd Istennel. Ebben a párbeszédben Isten jelenvalóvá válik számunkra. És arra hív minket, hogy mi is legyünk jelen Isten előtt. Ne csak szavainkkal, gondolatainkkal, hanem tetteinkkel, egész életünkkel. Mindig járjunk Isten nevében, hogy egész életünk imádságá, Isten dicsőítő énekké váljék. Ezt az Isten előtti jelenlétet fogalmazza meg Ádám Rebeka Nóra egyik jegyzetében, amiből most hallgassunk meg egy részletet.
A keresztény misztika évszázadok óta az emberi lélek és isteni kapcsolatának legmélyebb tapasztalataira irányul. Ebben a belső utazásban a jelenlét, ami egyszerűen megfogalmazva talán a lélek teljes megnyílása és az Isten előtti éberséget jelenti, kulcsfontosságú. Jelenlét nélkül az isteni valóság megtapasztalása szinte elképzelhetetlen. Isten transzcendens, azaz túl van az idő és a tér korlátain. Ez azt jelenti, hogy Isten léte nem a mi időfogalmaink szerint értelmezendő, ő az örök jelen, ahol minden egyszerre van jelen. S ha ezt elfogadjuk, rádöbbenünk, hogy mindig a jelen pillanata az a hely, ahol Isten formál minket, ahol hozzánk szól és ahol mutatni vagy tanítani akar valamit nekünk. Ezek a találkozások nem feltétlenül látványosak vagy rendkívüliek. Gyakran a mindennapi élet csendes egyszerűségében, a lélek belső csöndjében történnek meg.
Számunkra egy-egy pillanat, Isten jelenléte, Isten számára azonban az örök jelen. Jézus Krisztus időszámításunk kezdetén az Atya örök idejéből lépett a mi jelen időnkbe, hogy emberként jelen legyen közöttünk a tér és az idő megragadható keretei között. Mindig a jelen időben, jelen valóságban szólít meg bennünket, nevez bennünket nevünkön. Mikor mi keressük az Isten közelségét, hogyan szólítjuk meg őt? Milyen néven nevezzük őt? Hogyan szólítjátok meg imádságaitokban, vagy ha belgondoltak, akkor a liturgiába, szent misében, vagy amikor róla beszéltek, hogyan beszélünk róla?
Istennek, meg az Úrnak nevezzük igazából az imádságban, meg a szent misében is.
Meg a mi atyánk.
Eszetekbe jut még valami? Akár a szent miséből, mondjuk azt a titokzatos Isten báránya, vagy a mi úrunk Jézus Krisztus. Imádságaimban, hát ahogy ti is mondtátok, az Istenről való beszédünkben számos néven nevezzük Istent. Ezek a nevek sokszor analógiák, hasonlatok, melyek Isten valóságának egy-egy részleteit jelenítik meg. Isten Úr és szenvedő szolga, pásztor és király, de megszólítjuk őt, ahogy Viola említette, atyának, de mondhatjuk őt testvérnek is. Mindenható és áldozati bárány, lélek és feltámadott megdicsőült test, gyermek és ős öreg, pap és igazságos bíró, ahogy őt imádságainkban látjuk. Ugye nem is olyan egyszerű megfejteni Isten nevét, kimondani a megismerhetetlen, kimeríthetetlen és kimondhatatlan lényegét. Ha belegondoltok, megszólítani a másikat nem is olyan könnyű dolog. Egészen biztosan voltatok ti is már olyan helyzetben, hogy el kellett gondolkodnotok, hogy hogyan is szólítsátok meg az illetőt. Melyek azok a dolgok, szempontok, amelyek szerintetek meghatározzák, hogy hogyan szólítunk meg valakit, hogyan köszönünk neki.
Elsősorban a nevén hívjuk őt, de hogyha olyan közeli ismerős vagy barát, akkor becézzük is. De ha például tisztelettel vagyunk felé, mint például a tanárnőre, akkor tanárnő, tanár úr.
Mi a szándékunk például.
Azt vagy... is kifejezi a megszólítás, ugye?
Vagy hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk éppen.
Vagy mit fejezhet még ki? Gondoljatok bele, hogy azért vannak olyan kedves emberek az életünkben, akit nem feltétlenül a nevén szólítunk meg. Gondoljatok a családra.
Hát persze, akkor anya meg apa, testvér, nagymama, nagypapa.
Vagy a házastársa biztos mondják egymásra, hogy kedvesem, meg amikor említik a másikat, azt mondják, hogy a férjem, a feleségem. Mit fejeznek ezek ki, ezek a megszólítások, vagy nevek?
Milyen kapcsolatban állunk velük?
Pontosan, ugye? Hogy látjuk, hogy milyen sok mindent ki tud fejezni egy név, egy megszólítás. Azt mondhatjuk talán, hogy a név, a megszólítás valahogy a másik ember lényegét próbálja megragadni. Arról árulkodik, hogy milyen a másik természete, milyen kapcsolatban állok vele, vagy mit várok tőle. A név elismeri a másik létezését, hiszen minden létezőnek van neve. Ráadásul, amit meg tudok nevezni, azt már egy kicsit ismerem is. Ugye, hogy így kezdődik, amikor valakivel személyes kapcsolatban lépünk, hogy a nevét megismerjük. Már valamit tudunk róla. A második teremtés történetben az Isten az ember elé vezeti a teremtményeket, és az emberre bízza, hogy adjon nevet a létezőknek. Aminek, akinek a nevét ismerem, az már nem teljesen idegen számomra, az már egy kicsit az enyém is. A név mindig a személy minőségének a hordozója. Ha belegondoltok, hogy még ha ma már nem is külső tulajdonságok alapján kapjuk a nevünket, és például a Szabó, Szőke, Német vezetékneveink, vagy a Napsugár, Domonkos, Boglárka keresztnevünket nem feltétlenül jelentésük miatt kaptuk, mégis egy-egy névhez személyes valóságok, egyedi kapcsolatok fűznek bennünket. Nem tudom, ti melyik gondolkodtatok-e rajta, hogy fogják majd a gyerekeiteket hívni, de én tudom, hogy nekem volt olyan név, ami azért tetszett, mert valakit úgy hívtak, de hogy ez a fordítva is igaz volt, hogy volt olyan név is, amit biztosan tudtam, hogy ezt nem fogom a gyerekemnek adni. A Talmud szerint az embernek három neve van, az elsőt a szüleitől kapja, a másodikat az emberektől, a harmadikat pedig az életével szerzi. Platón azt mondja, hogy a név az egy olyan szó, amely meghatározott dologhoz van rendelve. És helyesen csak az mondható névnek, ami valamit a hozzátartozó dolog természetéből kifejez, ráadásul úgy, hogy azt mindenki elfogadja. Biztos ismeritek azt a szólást, hogy no man is to man. Ez azt jelenti, szó szerint, hogy a név jel, de jelenti azt is, hogy az vagy, ami a neved, vagy hogy a név maga az ember, kicsit arra is utal, hogy nevünkben a sorsunk. Mindnyájunknak van neve. Ti tudjátok, hogy mit jelent a nevetek?
Hát az én nevem Viktória, és a győzelmet jelenti, ezt még apukám adta nekem, és ezért, hogy egész életemben győzedelmeskedjek.
És tudsz azonosulni a neveddel, meg a jelentésével?
Hát amúgy igen, igazából minden az akarat kérdése. És ez nagyon is így, mindig így az eszembe jut, hogy ezt ő választotta ki nekem, és ez így mindig, így jobban indítja a napomat.
Viola?
Én a nevemet valakiről kaptam, aki anyukámhoz közel állt, és a jelentése meg Virág.
Az én nevem is Virág. Én egyébként egy sorozat szereplőről kaptam a nevemet, de szeretem én is a nevemet. Viola, te szereted?
Igen.
És tudsz vele azonosulni is, gondolom.
Igen.
Nem nehéz, persze. A név az, ami egyedi, elválaszt, megkülönböztet a többi létezőtől, és valamilyen módon megnevezi a dolog, vagy a személy konkrét valóságát. Éppen ezért lehet érdekes, hogy hogyan szólítják meg a keresztények Istent. Mit mond számunkra Isten neve, Isten felfoghatatlan gazdagságáról, végtelenségéről. Hiszen Isten nevében válik számunkra megragadhatóvá Isten lényege, és lesz megtapasztalhatóvá Isten valósága. Na nézzük meg, hogy keresztényként hogyan nevezzük Istent. Ugye itt már szóba került, hogy a mi atyánkban Istent atyának nevezzük, méghozzá az emberiség közös atyának, hiszen azt mondjuk, hogy mi atyánk. Mit mondunk a Hiszek egyben Istenről? Hogyan nevezzük őt itt?
Hát a Hiszek egyben, egy Istenben, egy Úrban, Szent Lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, Isten egyszülött fiában,
mindenható atyában, Jézus Krisztusban, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Bizony, mondjuk róla, hogy teremtő, hát azt mondom, hogy nagyjából úgy fel is soroltuk, ugye? Isten egyszülött fia. A látjuk, hogy nyilván nem véletlenül a Hiszek egyben, és próbáljuk ezzel a több névvel megfogni valahogy Isten valóságát. Nézzük meg most, hogy a szűzanya hogyan szólítja, hogyan szólította Istent. Ugye neki ismerünk egy imádságát. Viki, melyik ez az imádság? Ez a Magnifikát lesz.
Az.
Na nézzük meg, hogy ő mit mond ebben az imádságban az Úristenről. Szerintem, Viki, lehet, hogy érdemes felolvasni, mert annyira szép ez az ima.
Íme az Úr szolgáló leánya. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve.
Na nézzük meg, miket mond a szűzanya Istenről.
Hatalmas.
Hatalmas, igen.
Szent az ő neve, megváltó Istenemben, az Úr.
Ugye, hogy milyen gazdag, milyen sokrétű, hogy a szűzanya megszólítja Istent. Ugye benne van az ő várakozása, hogy várja a megváltást az Istentől, benne van, hogy elismeri a hatalmát, benne van, hogy felfedezi, ahogy az Isten megnyilvánul a történelemben. Mit jelent számotokra, hogy szent az ő neve? Ugye itt a szűzanya mondja itt az imájában, hogy szent az ő neve. És ugye ezt mondjuk a mi atyánkban is, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelenthet ez a szent? Olyan sokszor mondjuk a szentmisében is, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mi a csuda ez a szent?
Ő a mindenható, a mindenek felett ő áll. Őt dicsérjük, őt imádjuk, őt tiszteljük.
A civil életben mire szoktuk azt mondani, hogy ez szent?
Sértetetlen.
Vagy milyen dolgokra mondjuk, hogy szent dolgok?
Szokták mondani ritkaságokra is, vagy régi tárgyakra.
Olyasmi, ami értékes, meg vagy ha az emberre mondjuk, hogy szent, akkor hát azok, akik
fontosak, akiket szeretünk.
Fontosak, szeretünk, igen.
Tiszteljük a másikat, felnézünk rá.
Igen, 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 igen. Vagy amik közel vannak Istenhez. Szerintem Isten szentség azt jelenti, hogy ő nem profán. Ahogy ti is azért úgy kifejeztétek, hogy ő mindenható, hogy ő hatalmas, hogy valami nagyon értékes dolog. Számomra ez azt fejezi ki, hogy nem e világhoz tartozik. Kifejezi, hogy Isten végtelenül több, jobb, igazabb és szebb, mint a teremtett világ. Valahogy úgy, ahogy Ézsaiás próféta írja. Viki, olvas már fel nekünk itt a próféta szavait.
Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Megszentelni Isten nevét azt jelenti áldani Istent, áldani Isten nevét. Mit jelent áldani valaki nevét? Mikor mondjuk ezt? Hogy áldom a nevedet.
Hálásak vagyunk.
Pontosan. Hálásak vagyunk, mert?
Mert valami jó dolog történt velünk.
Mert valami jó dolog történt velünk. Vagy van még valami ötletünk. Valami ilyesmi, ugye? És hogyha most itt visszagondoltok az előbb ide beidézett Magnifikátra, akkor a szűzanya ugyanezt mondja. Ugye, hogy áldja az Úr nevét, szentnek mondja az Urat, mert nagyot tett vele. Felismeri az életében Isten tetteit, felismeri Isten erejét, azt, hogy jót tett vele. Hálás.
Akkor ez ilyen köszönet ki.
Igen, 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 igen. Az áldott szó valódi jelentését egyébként a latin eredetiből tökéletesen meg lehet érteni. A latinul úgy szól áldani valakit, hogy benedicere. És ez annyit jelent, mint hogy jót mondani valakiről. És ugye, ahogy mondtuk, hogy a szűzanya imádsága, a Magnifikát nem más, mint egy Benediktus imádság. Elmeséli Isten nagy tetteit, elmondja Isten jóságát. A Benediktus az Isten jóságáról való ének. Isten nevének dicsérete, mely a hála legnagyobb kifejezése Isten felé. Aki áldja, megszenteli Isten nevét, az Isten akarata szerint cselekszik, teszi a jót. Ha belegondoltok a Szentmisére, ott is van egy Benediktus, Viki, te énekes vagy, a Szent Misse tételei között van egy ilyen Benediktus nevezető, ugye?
Igen.
Hát ez az áldás. Áldott az Úr. Ugye ezt énekeljük a Szent Misében. Amikor a mi atyánkban azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, azért imádkozunk, hogy mindenütt ismerjék el Isten végtelen fölségét és tökéletességét. És egyben azt is kérjük, Jézushoz hasonlóan, hogy az atya dicsőítse meg nevét, nyilatkoztassa ki fölségét és hatalmát, hogy megismerhessük Isten valóságát. Isten szentségén kívül melyik szó fejezheti még ki a mi atyánkban Isten végtelen távolságát az embertől? Vagy ha úgy tetszik, akkor fönségét, hatalmát.
Például a mi atyánkban van folytatólagosan, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van, és a mennyekben az, szerintem.
Ugye, hogy abban az imádságban is olyan szépen benne van, hogy ő nem itt a mi kereteink között él, hanem, ahogy az Ézsaiás próféta mondja, ő végtelenül más, mint mi. Most nézzük meg, hogy hogyan szólítja meg Jézus Istent, amikor ő imádkozik, akkor általában hogy szólítja meg Istent?
Atyám, éli, éli, lamma, szabaktáni, vagyis én Istenem, miért hagytál engem? Ezt mondja Jézus a kereszten.
Tehát általában úgy szólítja meg, hogy legtöbbször atyám, de ahogy mondtad a kereszten, akkor ott ugye a Isten legismertebb nevét mondja, mert hogy a zsidóság körében ez az éli, éli. Milyen képeket, érzéseket kelt bennetek Isten atyaként való megszólítása?
Hát bennem a biztonságot.
Megbízhatóság. Jó érzéset ölt el.
Melegséget vált ki. Meg számíthatunk arra az emberre, az atyára.
És mi volt Isten neve a korabeli zsidóság körében? Hogyan szólították meg Istent a zsidó vallásban, Jézus korában?
Az Ószövetségben Isten, aki egy és egyetlen, különféle neveken szerepel. El, Elohim, Shaddai, de Izrael Istenének tulajdon neve Jáve.
Ugye itt az előbb itt már Jézustól hallottuk ezt az éli-éli elnevezést, és itt mondta a Viola is, hogy de a Isten valódi tulajdon neve, ez a Jahve név. Honnan ismerjük ezt a nevet? És honnan ismeri a zsidóság? Honnan ered ez az elnevezés?
A kivonulás könyve szerint Isten kinyilatkoztatta Mózesnek az égő csipkebokorokban a nevét, Jáve név központi helyre került, Izrael vallási életében, mivel a név az egész személyiségét tükrözi.
Na most már akkor itt előttünk van ez az égő csipkebokor jelenet. Most már csak azt fejtsük meg, hogy mit jelent ez a név, hogy Jahve.
A Jahve szó gyöke a Kánánia, vagyis Jahve, lennége, és azt jelenti, aki itt van, aki mindig itt lesz. A katolikus hagyomány én vagyok, aki vagyokként fordítja. Újabban vagyok, aki veletek van, aki mellettetek van.
Hogy tudjátok ti ezt értelmezni, ezt a jelentést? Nem egyszerű, ugye? Elég titokzatos azért ez a név.
Hát mindig mellettünk van igazából, ez azt jelenti, hogy mindig fordulhatunk hozzá. Bizalommal.
De azért ez milyen sokat mond, nem? Hogy gondoljatok bele, hogy a ti személyes életetekbe is, hogy azért nem sok olyan ember van, nem? Aki felé mindig fordulhattok. Aki mindig jót akar nektek. És nem is téved. Amit ez a név mond, ez a Jahve, az valami olyasmi, hogy Isten az, aki van, de nem úgy, mint én, aki esetlegesen vagyok. Mert ugye, ha belegondoltok, mi vagy vagyunk, vagy nem. Tehát én vagy megszületek, vagy nem. Nem tehetek semmit arról, hogy élek, vagy nem élek. Az én létem az nem szükségszerű, hiszen egyetlen teremtmény sem hordozza létét önmagában. Egyedül Isten az, aki öröktől fogva birtokolja a lét teljességét. A Jahve név a zsidóság körében Isten titkos neve. Izrael fiainak nem volt szabad kimondania. A fogság utáni időtől kezdve a zsidők tiszteletből és félelemből nem ejtették ki, hanem mindenütt inkább az Adonájt, vagy a Jézus által is használt éli kifejezést használták. Mit gondoltok, miért nem volt szabad Isten nevét kimondani?
Ez a tisztelet miatt is, meg alázatosságból.
Igen, egészen biztos, hogy Volt valami, lehetett még esetleg benne, mire gondoltak, vagy mire gondolhatunk? Ugye mondjuk, hogy azért van benne egy nagy igazság. Az előbb mondtuk, hogy amit megnevezünk, azt ismerjük, az egy kicsit a miénk. Hogyha most akkor ezt így logikusan tovább gondoljátok, hogy aminek meg nem mondjuk ki a nevét.
Ezt meg nem ismerjük.
Azt meg nem ismerjük. Azért ebben van valami mélységes igazság, ugye? Hogy az Isten neve kimondhatatlan. Ugye, amit néven nevezünk, azt ismerjük, ahogy mondtuk, az a hatalmunkban van. Gondoljatok a második teremtés történetre, ahol az ember megnevezi a teremtményeket. Ugye Isten nekünk adta, és az emberre bízta, hogy nevezze el. Képzeljétek el egyébként, hogy az általános hiedelem szerint, aki a személy nevét megismeri, az bármikor hangoztathatja, kiejtheti, a kiejtés pedig voltaképpen hívást, magához szólítást, idézést, igézést jelent. Ugye, akinek ismerem a nevét, valamilyen szinten azért rendelkezem vele. Így aztán ki van szolgáltatva a nevet ismerő kénye kedvének, az rendelkezhet vele, hatalmába kerítheti. Részben emiatt is keletkezett az az ősi, ma is ismert szokás, hát népszokás az már, hogy az igazi név mellett, amelyet szigorúan titkoltak, van egy másik többnyire valamilyen jelzőből álló ragadványnév, amely nem érinti az illető benső lényegét, mert nem az igazi neve. Isten kimondhatatlan neve kifejezi, hogy Isten számunkra teljesen sohasem megismerhető, és nem manipulálható, nincs az ember hatalmában. Valójában semmilyen név vagy fogalom nem fejezheti ki Isten sajátosságait, mert ő mindenek fölött van. Az első teremtés történetben, ha visszagondoltak rá, ott Isten adja a teremtményeinek a nevét. Ez számomra azt jelenti, hogy az igazi benső lényegét a teremtmények és az ember is az Isten által kapott nevében találja meg. Nevünk Istenben van elrejtve, ahogy Ézsaiás proféta írja, azt mondja a proféta, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ugye, hogy kifejezem, miről beszéltünk, hogy aki a nevet adja, annak a másik egy kicsit a tulajdonába kerül. Az égben és a földön minden közösség és minden személy Istentől kapott név által létezik. És ha belegondoltok, akkor a keresztény életünkben, amikor minket megkeresztelnek, akkor mi igazából ott kapunk egy új nevet. Ugye hát ez a keresztnév. Nem mindenkinek a második neve, amit a keresztségben kapott. Nekem is van egy harmadik nevem. Én Szent András apostol után lettem András, úgyhogy nekem ő a védőszentem. De ez az új név, ez ami kifejezi, ami keresztény voltunkat. Az új életünknek a nevét, annak az életnek a nevét, amit Istentől kapunk. De ha belegondoltok, ez egyébként így van a világban is. Ugye, hogyha valaki például doktori fokozatot nyer, akkor a neve kifejezi, hogy ő egy más minőségbe lépett, ugye oda kerül a nevi elejé doktor. Vagy ha valaki férjhez megy, akkor megváltozik a neve, ugye? Vagy mondjuk most már annyira nem használják, de régebben valaki özvegy lett, akkor azt is odaírták a neve elé. Úgyhogy a név az bizony jel, ahogy mondtuk, nomen est omen. Beszéltünk róla az előbb, hogy Isten neve egy titok, igazából kimondhatatlan, és hogyha belegondoltok, hogy ehhez képest Jézus meg azt mondja nekünk, hogy Istent bátran szólítsuk atyának. Azért egy nagy merészség, nem? Hogy a kimondhatatlan, fölséges, hatalmas, teremtő Istent atyának szólíthatjuk. Mit jelent számotokra Istent atyaként elképzelni, megszólítani? Hogy képzelitek el őt atyaként?
Nekem bizalmat jelent igazából, hogy bármi is van, lehet fordulni hozzá.
Biztonságot.
Milyennek képzelitek el, ha így, már hogy így képileg magatok elé képzelitek?
Hát egy idősebb személy.
Uh-huh. Viola, neked is?
Igen.
Ez azért érdekes, hogy az atyára ilyen idős emberként gondolunk, nyilván természetes, mert hogy a mai világban az értékes, akiket értékesnek gondolunk, meg érdekesnek, meg amilyenek szeretnénk lenni, azok általában nem idős emberek, ugye? Hogy azok szépek, fiatalok, sikeresek, de hogy idősek, azt is senki nem gondolná. Mégis, amikor arról van szó, hogy olyan emberre gondolunk, aki hordozza az életünket, meg ahogy Viki is mondta, hogy biztonságot nyújt, akire úgy gondolunk, hogy mindig mellettünk áll, és a javunkat akarja, vagy akitől tanulhatunk, az azért egy idősebb ember. Isten atyaságáról az új szövetségben Jézus Krisztustól kaptunk kinyilatkoztatást. Jézus hatalmazta föl tanítványait, hogy Istent atyának szólítsák. Isten atyassága először az egyszülött fiúval való kapcsolatot jelenti. Tehát ez egy valóságos kapcsolata, hogy Jézus az Istenről beszél, mint atyáról. Ugye ő magát is azt mondja, hogy ő az Isten fia. De Isten atyassága megjelenik az ember és Isten vonatkozásában is. Ha belgondoltok, ez megnyilvánul a teremtésben is, hiszen Isten az, aki tulajdonképpen atyaként életet ad az embernek. Valamint Jézus Krisztusban mi is Isten gyermekei leszünk. Ha Szent Pál szavait elolvasom, akkor ez egy kicsit úgy megvilágítja ezt az Isten gyermekséget. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Jézus arra tanít, hogy Isten megszólítható, egészen közel van hozzánk, és arra hív, hogy szentségét és dicsőségét megoszta velünk. Talán ezt a végtelen, felfoghatatlan jóságot valóban csak a gyermeki szív, az Isten gyermekség lelkülete képes befogadni. Adásunk végén Bellón Gellért atya imádságával kérjük az Isten gyermekség lelkét számunkra.
Atyánk, te azt akartad, hogy az egyház közösségben álljunk eléd, és atyának nevezzünk téged. Nem végzetnek, noha elhatározásaid megmásíthatatlanok. Nem véletlennek, noha útjaid kiszámíthatatlanok. Nem titoknak, noha felfoghatatlan vagy. Nem törvénynek, noha következetes vagy. Nem bírónak, noha ítélkező vagy. Nem uralkodónak, noha távlatokban gondolkodol. Nem fönségnek, noha mérhetetlenül elzárkózol. Nem erőnek, noha mozgatsz mindeneket. Nem életnek, noha tőled élnek mindenek. Nem eszmének, noha mindennek értelme vagy. Nem gyengítségnek, noha szellőnél lágyabb vagy. De atyánk, ki mindezeken kívül, remegő, aggódó, féltő, segítő, vezető, teremtő és szerető szíveddel számon tartott gyermekeid, minden érverését, minden sóhajtását.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélő Könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Kipling Kim című regényének 24. részét Kulka János tolmácsolásában hallják. Majd a Kapcsolj rá! Egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkban a holokauszt emléknapjához kapcsolódóan egy szemtanúval beszélgetünk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba atya az imádságról elmélkedik, hogyan kell helyesen imádkozni, milyen testtartásban. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Muda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. Négy órától zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek. A mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr minden parancsa egyenes, öröm a szívnek, az Úr rendelkezése világos, fény gyújt a szemnek, olvasom a 18. Zsoltárban. Szükség van arra is, hogy kívülről is figyelmeztessenek a keresztény magatartási szabályokra. Krisztus ezt a küldetést adta egyházának. Még a legbuzgóbbal is előfordul, hogy bizonyos ideig és bizonyos helyzetben homályba borul keresztény lelkiismerete. Ilyenkor a parancsnak az a szerepe, mint a színpadon a súgónak. Emlékeztet, mit kell tennünk, hogy Krisztust követhessük. A parancs tehát nevelő jellege mellett a segítő szerepét is betölti. Az utak mellett elhelyezett fényjelzőkhöz hasonlíthatjuk a parancsokat. Nem azonosak az úttal, sem a motorral, amely előre visz, csupán segítenek megtalálni az utat. Az új szövetségi törvénynél a legalapvetőbb a Szentlélek kegyelme. Tőle kapja egész erejét. Ezt a kegyelmet a Krisztusba vetett hit közli a lélekkel. Ezért mondjuk, hogy az új szövetségi törvény mindenek fölött szívbe írt törvény, és csupán másodsorban írott törvény. Hogy Krisztus bennünk van, az azt jelenti, hogy megtapasztalom, vagy legalábbis élő hitemmel felismerem őt, mint szellemem természet fölötti megtermékenyítőjét, mint szeretetem és Istenember iránti odaadásom erőforrását. Annak tudatát jelenti, hogy életemben valaki másnak, valaki nagyobbnak az élete, tervezése és alakító ereje érvényesül. Így életem az ő atya iránti és a minket megváltó szeretetének lesz folytatása, az ő újabb megnyilatkozása a világban rajtam keresztül. Urunk, ha futunk tőled, nyomunkban vagy. Ha hátat fordítunk, szembe kerülsz velünk. Önyörögsz és mi megvetünk. De sem gyalázat, sem megvetés nem gátol meg abban, hogy fáradhatatlan igyekezettel ne vonj bennünket ahhoz az örömhöz, melyet szem nem látott, fül nem hallott, s emberi szív föl nem foghat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei